23. fejezet. Senki sem ragaszkodik a hatalom külsőségeihez annyira, mint az olyan emberek, akik annak lényegét gyakorolni képtelenek. Példája ennek Záfolya János is. A szepesi grófok udvara királyilag van elrendezve. Udvarnokok, apródok, ajtonálók, fényesen fölfegyverkezett őrsereg, szóval mindazon sok című hivatalnok és szolgacsoport, melyeket a kor fogalma szerint a királyi háztartás megkívánt, itt felvala található. A büszke tesseni hercegasszony, kinek egész életén át legfelróbb kívánat az volt, hogy fiát, mint királyt láthassa, mióta Borbála leányának a lengyel korona jutott e céljához közel gondolá magát. E fényűzésben, mint egy előre élvezé háza egykori nagyságát, bőkezűleg jutalmazva mindazon nemeseket, akik szeszélyeiknek hódolva a büszke gróf udvaroncaivá alázták magukat. Brutus is ír erről. Záfolya János maga hiúbb és gyöngébb valahogy sem nevelőinek enézetében ne osztozkodnék. Ő is gyönyörködött hatalmának külsőségeiben, és semminek sem örült inkább, mintha mondani hallá, hogy házában csak a korona hiányzik, hogy az egész királyivá váljék, nem is gyanítva, miszerint e hiánynál nagyobb az, hogy házában nincs senki, ki a korona elviselésére képes volna. E királyi fényűzés, mely Zápolyát szepesi várában és Erdélyben körülfogá, nem hiányzott a táborban sem. Mint Mátyás, ha kormánya végszakában seregeit maga vezeti, úgy a vajda fényes udvart tartott táborában. Roppant sátora függönyök által több részre osztva, vándorló palotának vala nevezhető, melynek drága szőnyegekkel és selyem kárpitokkal ékesített belsejében, ragyogó fegyvereken kívül megrakott ében pohárszékek, pamlagok, himzett bársonybútorzat, szóval mindaz felvala található, mint a kor fogalmai szerint kényelem és fényűzés nagyurak palotáiban megkívánt. Előzzük meg a nagyváradi püspököt, ki az öreg Ártándival, mint láttuk, szintén Zápolya sátora felé indult, és nézzünk be ide. A sátor előtt a tábor nagy lobogóján az ország címere tüzetett ki. Mellette még két zászlót látunk, a jobb felőlin Zápolya, azon, mely balról áll, Erdély címere tűnik fel. A lobogók mellett 6 őr van felállítva. A szabadtéren, mert a vezéri sátort a többiektől elkülönözi, számos leventéket találunk, kik egymással fel és alá járnak, és kisebb csoportokban beszélgetve állanak. Közöttük a fiatal Zápolya György vonja magára figyelmünket, ki majd az egyik, majd a másik csoporthoz szegődve beszélgetésükben részt vesz. Ezek úgy látszik, mind egy tárgy körül forognak. Miként lehetne a vezért arra bírni, hogy Temesvár felé induljon, s nem vala senki, ki ennek szükségét inkább hirdetné, és Zápolya Jánosnak eddigi eljárását nyilvánabban rosszallaná, mint a 16 éves Zápolya György. A sátor maga, mint mondók, függönyök által több részre osztatik. Az elsőben, ha belépünk, apródokat és cselédeket találunk. A második, mely fényes bútorozása szerint az egésznek dísztermét képezi, üres. Csak Petrovics Péter jár benne látszólag türelmetlenül, nagy léptekkel fel és alá. Időről időre a függönyhöz közelít, mely a termet a reá következőtől elválasztja, pár percig hallgatódzik, aztán rosszkedvűen fejét csóválja, és ismét előbbi sétáláshoz fog. E függöny mögött mely Petrovics kíváncsiságát annyira magára vonja. A sátor harmadik osztályában Zápolya hálószobája látható. Oldalai veres damaszkal bevonva, alja elborítva szőnyegekkel, benn ágy helyett kényelmes pamlag és keleti pazarság mindenfelől. Elkényeztetett hölgy hálószobájában gondolhatnók magunkat, ha fényes páncél és sisak, mely a szoba egyik szegletében a többi fegyverekkel együtt felállítatott, arra nem mutatna, hogy hadvezér sátorában vagyunk. Két férfit találunk itt. Az ifjabbik kényelmesen visszahajolva pamlagán levelet olvas, melyet a másik éppen kezébe adott, míg az átható tekintetét az olvasóra vetve úgy látszik a benyomást kémleli, melyet ellevéltől vár. A férfiak külsejében nincsen semmi feltűnő. Amanna közönséges arcát legfőlebb ifjúság szebbíté. Kissé vastagsághoz hajlandó társának vonásai első tekintetre szintén mindennapiaknak látszanak, ha az észnek feltűnő bélyege nem vonná magára a néző érdekét. Mint hogy azonban a két férfiban Zápolyát és Verbőcit látjuk magunk előtt, talán megbocsátják olvasóink, ha e férfiak jellemzésénél kissé megállunk. Mind a ketten oly nagy befolyást gyakoroltak nemzeti történeteinkben, mind a ketten olyan szerencsétlen hírességre jutottak, mind a ketten olyan igazságtalanul ítéltettek meg történetíróink által, hogy miután alig van, ki magának némi képet nem alkotott volna felőlük, s miután e kép mégis majdnem általában véve hibás, nem fog ártani, ha azt, amennyire tőlünk függ, kiigazítjuk. Zápolya, valamint korábban, úgy később a nemzetiség képviselőjének tartatott. Egyrészt az ausztriai ház jogszerű és szerződésekre alapított követeléseinek ellenét, a másik nemzeti önállásunk bajnokát látta benne. Valamennyien oly egyéniséget, kinek neve nagy eszmékkel ugyanazonosítatott. És a történetírás, melynek általános tévedése, hogy azt, ki nagy küzdelmekben első helyen állott, közönséges embernek nem tudja festeni, Zápolya Jánost nagyszerű alakban tünteté fel a jövő előtt. Ha elleneire hallgatunk, a vajdában szörnyeteg áll előttünk. Dózsa ellen elkövetett kegyetlenségét hozzák fel, s feledve, hogy pár évvel később Németországban a nemesség a fellázadt parasztokkal hasonló módon bánt. Hogy a magasztalt Kinizsi még nagyobb kegyetlenségeket követett el, és pedig hadifoglyokon, kiknél még a szenvedőnek előbbi büntettei sem szolgáltathattak az embertelenség mentségéül. Lásd Kinizsi iránt Bonfinit és minden hazai írónkat. És hogy a nagy Mátyás hasonló dolgokat, ha nem rendelt is, legalább elnézett. Érdekes erre nézve a módnak leírása, amelyel Czobor Mihály a budai Csonkatoronyban elzárt cseh rablókkal bánt. Zápolya János nem saját, hanem a mikorunk fogalmai szerint bíráltatva kannibálnak rajzoltatik, ám bár Dózsa elleni bánásmódja egész életében elkülönözött tényül áll, s maga a nehéz bánat, melyet tette fölött évekig érzett, eléggé mutatja, hogy ez nem jelleme kifolyásának tekinthető. Gyávasággal vádolják, mert a törökök ellen 1515-ben csatát vesztett. Mondják, hogy Ulászló élete után leskelődött, ám bár ha őt elég aljasnak képzeljük is, hogy a királyi polcra ezúton akarna emelkedni. Kétséget nem szenved, hogy e szempontból indulva ki Lajos és nem a már vén Ulászló élete után kellett törnie, ki követelésének úgyis csak rövid ideig szolgálhatott gátul. Szóval, amennyiben minden későbbi szenvedéseinknek mindjárt a mohácsi vész után történt szakadás vala legfőbb oka, kizárólag ő vádoltatik e szakadással, mintha ennek okai nem volnának szintúgy a másik pártban kereshetők, mintha a németek iránt az országban akkor még létező ellenszenv mellett nem volna a legnagyobb valószínűséggel feltehető, hogy azon esetre, ha Zápolya nem lép fel, a nemzeti párt más magyar trónkövetelőnek zászlói körül fogott volna egyesülni. Milyen nagy volt akkor időben az ellenszenv minden külföldi uralkodó ellen, az iránt lásd Zárai Jeromosnak Dandolóhoz írt levelét. A magyar nemzet napjai a mohácsi vész után Jászai Pál szerző első kötetének 65. lapján olvasható. Az ellenszenv, mely a gondolat ellen, hogy a magyar korona az ausztriai ház kezébe jusson, létezett. Igen, jól kifejeztetik ezen majdnem egykorú versekben. Itt négy sor latin vers következik. Kik Zápolyát védik az ügy miatt, amelyért küzdött, elfeledik, hogy mennyire képtelen vala annak kivívására, s mert ellenei alaptalan vádakat emelnek, ellene felmentik őt minden alapos vád alól is. Nekik a vajda első a nemzet önállásaért küzdők hosszú sorában, és sajnálva szenvedéseit eszökbe sem jut, hogy azoknak nagyobb részét maga okozta. Szenvedély nélkül tekintve férfiú életét meggyőződhetünk, hogy a két különböző ítélet egyaránt hibás. Zápolya maga viseletét egész életén át két ellenkező hatalom vezeti. Egyrészről a magas cél, melyet magának kitűzött, merész, sőt vétkes cselekvésre készti. Másfelől természetes gyöngesége, némi vallásosság és becsületérzé ellent mondának merész terveinek, és nem engedik, hogy azokat végrehajtsa. Igazságosan méltányolva a körülményeket, így találjuk a vajdát életének legfontosabb pillanatában is. Értjük maga viseletét a mohácsi ütközetkor, mely emlékére örök szégyen bélyeget sütött. Nem tagadjuk, hogy Zápolya Lajos királynak vesztét ez időben magára nézve kedvező eseménynek tartá, és a tanácsnokai között egyesek őt erre figyelmeztették, és javaslák neki, hogy veszélytől környezet királyának segítségére ne menjen, a vajda valószínűleg nem fogadá a gaztanácsot azon megvetéssel, melyre az érdemes vala, sőt, talán nem is volt egészen tisztán magával, nem lenne jó, ha azt követné. De határozottá e gondolat bizonyosan sohasem várt lelkében. És mi meg vagyunk győződve, vagy azon esetre, ha a mohácsi ütközet még pár nappal elhalasztatik, Zápolya seregeit a király táborával egyesítette volna. Zápolya ellenségei másképp vélekednek, és egész magaviseletében előre kiszámított tervet látnak, de tökéletes gazembernek kell vala lennie, hogy állításuk valószínűvé váljék, és a vajda jóban egyaránt egész életén át félszeg jellemű ember maradt. A korona utáni vágy nem saját szívében támadt. Nevelés által oltatott keblébe a gondolat, és büszke anyja szorgosan ápolá nagyra vágyását. De éppen mivel e vágyai nem jellemének voltak kifolyásai, azért nem felelt meg jelleme vágyainak, azért nem találunk törekvéseiben következetességet, azért látjuk, hogy ki egész életén át a királyságot kereste, midőn céljához ért, képtelenségét arra önmaga érzi, és szerencsétlenné vált. E tétovázás jobb indulatai és bűnös nagyra vágyása között, amely Zápolya tetteit egész életén át jellemzi, még talán nagyobb mértékben kínzá őt ifjú napjaiban, s alig gondolhatunk magunknak sorsával elégetlenebb embert, mint a 26 éves és a szerencse által annyi adományokkal megajándékozott Vajdát. Verbőcivel történetíróink még igazságtalanabbul bántak. Keblét kettős lelkesülést tölti, melyel vég leheletéig küzdött nemzetünk önállása mellett, és ezen kívül a római egyházhoz ragaszkodott. Mivel történetíróink között egyetlen egy sem találtatik ki, ez még egyike vagy másika iránt ellenszenvet nem mutatna, Verbőcit, mint Ferdinándnak ellenét egyrészt sárral dobálja, míg a másik vonakodik az akkor támadó egyházi mozgalmak ellenségét védeni, és oly férfi méltánylására szót emelni, ki hogy napjában többször misét hallhasson házából a barátok templomába külön folyosót készítetett, s úgy látszik, mintha az emlék, melyet Verbőci maga után hagyott, csak azért állott volna ellent az idő viszontagságainak, hogy reál 300 felmázolhassa ócsárlásait. Furfangos ügyvédek Verbőci hármas könyvével számtalanszor visszaéltek. De vádolhatjuk-e őt emiatt? Őt, ki munkája által korának egyik legnagyobb jogtudósa gyanán tűnik fel előttünk. A kormányban élt, hazánkra nézve a legszerencsétlenebb időszakok egyike volt, és nem akarjuk fejtegetni, csupán azon pártnak tulajdoníthatók-e hazánk későbbi szenvedései, melyhez Verbőci tartozott, mint az történetíróink között szintén szokássá vált állítatni. De ha ezt megengednők is, ha Verbőci a közéletben hibás ösvényen haladott, kell-e azért becsületességét megtámadnunk, szabad-e megfeledkeznünk arról, hogy összes történeteinkben alig van férfi, ki pártjához hívebben ragaszkodott, hogy senki sincs, ki több ízben csábítva, állandóbban ellenállott, és hogy azon férfiú, ki szónoklata által a nemességet magával ragadta, és minden közdologban, ami csak volt, oly kitűnő befolyással bírt, nem gazdagon szállt sírjába, s pedig akkor, mikor a magyar korona vetélkedés tárgya levén a trónkövetelők mindegyike oly pazaran használá a vesztegetés eszközeit. Midőn 1526-ban Verbőci és Zobi Mihály számüzettek, a nemesség Verbőci nádor házának feldulásától csak azáltal tartatott vissza, miután abban bornál és irományoknál egyebet köztudomás szerint úgysem találna. Verbőci kortársai, sőt, ellensége is igazságosabbak valának, és Zápolya tanácsnokának se honszeretetét, se azt, hogy a szabadságnak mindig hív védelmezője maradt, nem vonák kétségbe. Háládatosságán kívül, amely őt a szepesi grófokhoz köté, éppen egy két tulajdonvala az, mely Verbőcit az ifjú Zápolyához láncolá. A fiatal vajda nagyra vágyásában Verbőci eszközt látta, mely által a nemesi szabadságnak hatalmas védőt szerezhetett. E nagyra vágyás Zápolya helyzetének olyan természetes következése volt, hogy Verbőci még azon esetben is, ha azt rossznak tartá, ellene mit sem tehetett. Hogy a trón megörülése esetében a szepesi gróf a korona után fog nyúlni, ezt a hazában átlátta mindenki. És nem kívánta-e így viszonyok között maga a haza érdeke, hogy Zápolya hatalma oly nagyjá növeltessék, miszerint ellene más trónkövetelő fel ne léphessen, és a nemzet belháború szenvedéseitől megőriztessék. A viszony, melyben Verbőcit és a Vajdát találjuk, ezen helyzetek kifolyásai. Szoros barátság sohasem létezett közöttük. Zápolya királyok hasonmásának érezve magát, Verbőcire jó akaró leereszkedéssel nézett le. Ez pedig János hibáit és gyöngeségét ismerve sokkal mélyebben látott be e szemei előtt felnőtt ifjú jellemébe, hogy sem vonzódást érzene iránta. De mindenik átlátta, hogy a másiknak nagy hasznát veheti. A trónkövetelőnek, a népszerű szónokra, ennek a hatalmas vajdára szüksége vala, és ez feloldhatatlan kapcsot képezett közöttük. Hogy azon pillanatra, melyben a két férfiúval találkozunk, Verbőci Zápolya magaviseletét nem helyeselheti, világos. De úgy látszott, mintha minden fáradtság, amelyel őt annak megváltoztatására bírni iparkodott, ez egyszer meg fog hiúsulni. Hosszabb hallgatás után, miközben szemeit a levélre függeszté, ám már annak tartalmát rég elolvasta, Zápolya visszanyújtá azt tanácsnokának, és leereszkedve pamlagára nyugodtan csak annyit válaszolt, hogy mindez a dolgok állását nem változtatja meg. Nagyságot csalódik, mondá Verbőci nyugodtan, de határozottan. Két nap óta legalább 10 hasonló tartalmú levelet vettem. Nincs megye az országban, hol Temesvár veszélyét mélyen ne éreznék. A nemesség általánosan rosszalja veszteglésünket, és nagyságod magasabban áll, hogy sem ez ítéletet közönösen vehetné. És mert a nemesség így vagy amúgy szól, mert egyesek a közvélemény nevében leveleket írnak, én oly ösvényen induljak, melyet saját meggyőződésem szerint hibásnak tartok? Az ország leghatalmasabb zászlósának neveztet. És ha a kisnemességnek egy része kívánatait kijelenteni, nekem ne legyen jogom saját akaratomat követni? Zápolya inkább neheztelve, mint indulattal mondta e szavakat. Éppen mivel nagyságod olyan magasban áll, válaszolt Verbőci nyugodtan, mert az jutott végzetétől feladásaul, hogy a legmagasabb cél után törekedjék, ez az oka, melynél fogva akaratát nem követheti oly szabadon, mint más. Kinek középszerű helyzet jutott, azt tetteiben 100 dolog korlátozza. A legkisebb körülmény, ha a cselekvésre készül, áthághatatlan akadályá válhatik. De akaratának nincsenek határai, míg köze másnak mit akar parányiságába, de aki olyan helyen áll, mint nagyságod, annak csak azt szabad akarni, ami helyzetében legtanácsosabb. Nehogy akarata minden másokéval ellenkezésbe jövén próbára tétessék minden hatósága, melyben az emberek elébb vakon hittek. Zápolya fölkelt, és nehányszor rossz kedvűen járt fel alá szobájában. Akármit mond kegyelmed, szólt végre megállva Verbőci előtt, nem követhetem a tanácsát. Ha Temesvár a lázadók kezébe kerül, a nemesség ezt talán nekem fogja tulajdonítani, de nincs e 100 mód bizodalmát visszanyerhetnem. Az egy bátori István többet árthat, mint az összes nemesség. Ő állandóbb gyűlölségében. De nem lenne tanácsos-e hatalmas ellenséget lekötelezni jó tétemény által, kérdé Verbőci. Késő, mondta Zápolya. Tudtára Adán, mi föltétel alatt számíthat segítségemre, és ő visszaveté az ajánlatot, és én végső inségre hagyám jutni. Ha mostani eljárásomat megváltoztatom, s őt, mi hatalmamban áll, megszabadítom, elépést nem nekem, hanem azoknak fogja tulajdonítani, kik rákényszerítettek, s így csak újra felbőszített ellenséget szabadítottam meg. De olyat, kinek hatalma éppen azáltal töretik meg, ha szabadságát Zápolyának köszöni, mondta Verbőci. A temesi gróf, ha nagyságod által megmentetett, nem az többé, aki volt. Kezei kötvék a jó tétemény által. Neki nem csak az erdélyi vajda egész hatalmát, de a közvéleményt, mely minden háládatlan ellen fordul, kellene legyőzni, hogy nagyságodnak árthasson. Nem ismeri a bátoriakat, mondta Zápolya, miután ismét fel alá járt. Bátori mindig veszedelmes, és háládatlanság úgy látszik e hazában nem akadályoztatott még senkit előmenetében. Fervőci felsóhajtott, és Zápolya ismét hallgatva járt fel alá. Higgy el, kegyelmed, szólt még gondolatokba merült társa előtt megállva. Anyám, mivel asszony, s talán mert mint külföldi, elfogulatlanabbul ítél, legjobban ismeri viszonyainkat, és csak tegnap vevém levelét, melyben egész eljárásomat helyben hagyja, és annak folytatására int. Ha módot találhatunk, mely által a bátori föltételemnek eleget tehet, szívemből fogok örvendeni. Azonnal indulót fúvatunk. De ha a nádorral és a Drágfival kötött szerződéséhez ragaszkodik, ha inkább Dózsa kegyességére akarja magát bízni, mint sem Zápolyával kezet fogjon, ám történjek vele, amit önmaga választott magának. Verbőci ezen a vajda által szokatlan hevességgel mondott szavakra válaszolni akart, de Petrovics belépve jelenti, hogy az erdélyi és a váradi püspökök a többi vezérek kíséretében Zápolyával szólni akarnak, és a vajda a mellékszobába ment. Azon hosszú beszédet, melyben az erdélyi püspök Várdai Ferenc Zápolyát az összes nemesség nevében felszólítá, hogy seregeit Temesvár segítségére vezesse, nem fogjuk elmondani. A kor ízlése szerint Róma és Hellász nagy tettei, Herkules Augiász istálójától kezdve, melyhez Temesvár környéke hasonlítatott, az akciumi ütközetig mind felhozattak, anélkül azonban, hogy a vajdára hatással látszanának lenni. Zápolya a felhozottak cáfolatában nem ereszkedvén, rövid válaszában kinyilatkoztatta, hogy a jelenlevő kívánatát nem teljesítheti. Az egész ország, sőt Erdély reménye e seregek győzelmétől függ, és bármennyire sajnálja is Bátori István barátjának helyzetét, kötelességét sértené, ha e tekintet által oly valaminek elkövetésére ragadtatná el magát, mint bizonytalan sikerűnek tart. Dózsa seregei számosabbak, mintsem, hogy erősített folyókkal, mocsarakkal körülvett táborukban a legnagyobb veszély nélkül megtámadhatnának, ha ugyanakkor a temesvári őrsereg a megtámadást kirohanás által nem segíti. Módot kell keresni, mint értekeződhessék ő Zápolya a temesi gróffal, mást a jelen viszonyok alatt nem tanácsolhat. Hogy Zápolyának ez okai senkit sem győzhettek meg, világos. A nem titkolható zavarból, melyel szólt, meglátszott, hogy ez okoskodás általa is csak ürügy gyanánt használtatott. A vajda mindazáltal hajthatatlan vala föltételében, és az erdélyi püspök és Bánfi Jakab kéréseikkel végre is csak annyit érhettek el, hogy ígéretet tettek, miszerint seregeivel Temesvár felé közelíteni fog, Dózsa megtámadását azonban minden esetre akkorra halasztja, ha majd Bátorival értekeződhetett iránta. Nagy vala a tekintély, melyben Zápolya János az országban állott. De ez nem akadályozhatá, hogy a vitatkozások, melyek most sátorában támadtak, keserükké ne váljanak. Főképp a váradi püspököt és Zápolya Györgyöt, a két 16 éves vezért ragadá el a szenvedély, s midőn a vajda öcsét arra inté, hogy a gyermekek nem tanácsba valók, a vele egykorú püspök is elnémítá, még indulatosabban szólalt fel az öreg Ártándi Tamás. Szemrehányások, tétettek, fenyegetések, hogy azon esetre, ha a vajda kötelességét nem fogja teljesíteni, A zászlóihoz állott magyar nemesség más vezért választ, és így indul meg Temesvár ellen. Szóval a sátorban a legnagyobb zavar uralkodott, mely között Zápolya magányos szava elhangzott, mint olyan ártándi pál, ki a vitatkozásban eddig semmi részt nem vett, az egész gyülekezetnek figyelmét magára vonná. A Vajda őnagyságának meggyőződésem szerint igaza van, mondá valamennyinek nem csekély bámulatára pál. A nemességnek egyetlen reménye e táborban összegyűlt hadak győzelmétől függ. Így viszonyok között a legnagyobb óvakodás szükséges. Óvakodás, óvakodás, kiállta az öreg Tamás ki fiának a beszéde közben rosszalásának nem egy jelét adta. Na hát, óvakodjatok, s te is, Pál, ki oly okossá kezdesz válni, hogy ma holnap saját apád nem ismer rád. Óvakodjatok, tanácskozzatok, fontolgassatok, míg Temesvár elvesz, és az egész ország titeket a világ legildomosabb hazaárulóinak nevez. Ezt én mondom neked, én Ártándi Tamás. Pál elpirult, de mérsékeli indulatát, mely apja szavaira keblében támadt, és nyugodtan csak azt jegyzi meg, hogy helyesebben cselekedett volna, ha előbb végighallgatja, és csak aztán mond ilyen kemény ítéletet fiáról. Én ismétlem, folytatá, teljesen osztozkodom vezérünk nézetében, hogy a lázadókat csak akkor támadhatjuk meg biztos sikerrel, ha bátorival egyetértőleg működünk. És éppen, mivel e nézetben osztozom, azon kéréssel járlok őnagyságához, hogy a levél átadását, melyet a temesi grófhoz írni fog, bízza rám. Valamint Pál első felszólalásánál minden arcon rosszalás, úgy most bámulat és azon lelkesedés vala kifejezve, mely keblünket elfogja, midőn nemes elhatározást látunk. Maga Zápolya is meg vala lepetve. Az Istenért, hova gondolsz, fiam? Kiállta az öreg Ártándi megragadva Pál kezét. Biztos vesztednek rohansz, s nem dicső vitézhez illő halállal fogsz elveszni, a hóhérok felakasztanak. Minden halál dicső, melyet a hazáért szenvedünk, mondta Pál nyugodtan. Temesvár megmentése szükséges, és csak így mentethetik meg, gyávaság volna tőlem, ha így pillanatban veszélytől visszaijednék. Pál szép vala e pillanatban. A lelkesedés, mellyel szólt, férfi a szép arcának még érdekesebb kifejezést adott. Megelégedett tekintettel jártatá szemeit a társaságon, s a nyugodt önérzet, melyet egész magaviselete kifejezett, annál dicsőbb színben tünteté fel őt, minél nagyobb fölgerjedést idézett elő ajánlata az egész körben. Ha valaha apa büszkeséggel tekintetett fiára, az öreg Ártándi teheté ezt jelenleg. S a boldog érzés, melyet azon gondolat keserített el, hogy így fiútól talán örökre meg fog fosztatni, fájdalmas örömnek édeskeserű csepjeit facsaráz őszbajnok szemébe, óhas elvesztenélek mondá megindulástól remegő hangon, s nem nyílt csatában, hol nemesnek halni illik, de így, az nem lehet, kiállt a Perényi, kinek szemei szintén könyvbe lábadtak, midőn Pál kezét megragadta. Vajda őnagysága nem engedheti, hogy így férfiú, mint te, minden ok nélkül önvesztébe rohanjon. A többiek hasonlólag nyilatkoztak. És maga Zápolya, ám bár Pál ajánlatát első pillanatban örömmel hallá, észrevevén a hatást, melyet az valamennyi jelenlevőre tesz, kinyilatkoztatta, hogy a szolgálat, melyre Ártándi ajánlkozik, nem oly nemű, hogy azt tőle elfogadhatná. Nagyságos uram, mondd el Pál nyugodtan, Temesvár megmentése az egész országnak legnagyobb érdekében fekszik, és azért mellőzhetetlen kötelességünk. Nagyság felfogásom szerint igen helyesen, szükségesnek tartja, hogy mielőtt Dózsát megtámadjuk, Bátorival egyetértésbe tegyük magunkat. Ha erre alkalom ajánlkozik, azt magától visszautasítani nem áll nagyságot hatalmában. Ha bátyámban egy csepp becsületérzés van, inkább azonnal seregestől Temesvár felé indul, hogy sem magát így megszégyenítesse, súgás Zápolya György Petrovics fülébe. A vajda a legnagyobb zavarban tekintett körül, és csak azt jegyzi meg, hogy Ártándi hazafiságát teljes mértékben méltányolja, de úgy vélekedik, miszerint a szolgálat, merre ajánlkozik, sokkal veszélyesebb, hogy sem azt másra ne bízná, inkább kinek személyéhez kevesebb remények csatolvák. Ne aggódjék senki miattam, szólt Pál nyugodtan. Úgy vagyok meggyőződve, hogy kívülem senki nincs, ki a jelen körülmények között a temesi gróffal értekeződhetnék, de hiszem azt is, hogy mi csak nem kivihetetlennek látszik, nekem sikerülni fog. És szándékom változhatatlan. Csak egy kérésem van még. Tegnap este a lázadók egyike fogságunkba került. Történetesen ismerem az embert, és célom kivitelére szükségem lesz rá. Szabad-e őt magammal vinnem? Zápolya megegyezését jelenté ki. Úgy szintén két vagy három nyílt levélre lehet szükségem, melyek által azoknak, akiknek számára e leveleket kérem, nagyságod részéről teljes bűnbocsánat biztosítatik, folytatá Pál. S valamely jelre, mely ha Bátorihoz magam valahogy nem juthatnék, annak, kit helyettem küldök, hitelességet szerezzem. Zápolya teljes szívből késznek nyilatkoztatá magát e kívánatok teljesítésére, és azonnal átadá pecsétgyűrűjét. És most csak a temesi grófhoz szóló leveleket kérem, mondta Pál. Minél hamarabb útnak szeretnék indulni. Zápolya mondta, hogy legfeljebb egy óra alatt minden készen lesz, és Verbőcivel ismét a belső terembe vonult. Ártándi apja Perényi kíséretében sátorához sietett, és a többiek nemes elszántságát magasztalva a táborban elszélettek.